az emberi gondolat izgalmas és szép kalandja. Már most én azt tartom, hogy a matematika szépsége nem valami mellékes, járulékos dolog, hanem a matematikának a lényegéhez tartozik. A valódi igazság mindig szép, és a valódi szépség mindig igaz. A régi görögök ezt nagyon jól tudták. Már most azok, akikről azt mondtam, hogy barbár nézeteket vallanak a matematikáról, éppen ezt nem értik. Vagy botfülűek a matematika szépségéhez, és nem is jutnak el odáig, hogy ezt meglássák, vagy ha meg is látják, gyanakvással szemlélik a matematika szépségét. Azt hiszik, a szépség luxus, ami nélkülözhető, és amikor elzárkóznak előle, azt hiszik, hogy ezzel közelebb kerülnek a valóság. A gyakorlati ember szerepébe tetszelednek maguknak, és gőgösen lenézik azokat, akik a matematika igazi szellemébe behatoltak. Ezeket a fellegekben élő fantasztáknak gúnyolják. Pedig semmi sem olyan indokolatlan, mint ez a gőg, ami valójában nem más, mint a saját korlátlanságuk leplezése. Ugyanaz a gőg ez, mint Nagy Sándoré, aki kardjával vágta el a gordiuszi csomót, tehetetlen dühében, hogy nem volt képes annak titkát megfejteni. A keleti barbár zsarnokok fényűző udvarában a művészet és a tudomány valóban csak luxus volt. A régi görögöknél azonban a művészet és a tudomány egyaránt az élet szerves részét alkotta, és más-más eszközökkel, de ugyanannak a célnak a szolgálatában állt, hogy általuk az ember megismerje és megértse önmagát és a világot, amelyben él.
Úgy hiszik, hogy a művészetek és a tudományok általános kapcsolatának ilyen tisztázása, mint amit most hallottunk, nem csak szükséges és hasznos, hanem, ha szabad rögtön az előbbi mondatok egyikének tartalmát idézni, igaz és ezért szép is. Már most ezen belül hogyan lehetne megfogalmazni a matematika és a zene kapcsolatát?
Erről rengeteget lehetne beszélni. Utalok például Szabó Árpád professzor legújabb matematika történeti kutatásainak rendkívül meglepő eredményeire, amelyek szerint az ókori görög matematika számos alapvető fogalma a zene elmélet bizonyos fogalmaiból alakult ki. Ezt ő az ókori görög matematikai szakkifejezések mérható filológiai analízisével mutatta ki. De erről ő volna hivatott részletesen beszélni. Beszélhetnék persze arról is, ami ma már eléggé közismert, hogy az elektronikus számológépek programozhatók arra is, hogy megadott stílusú zenét komponáljanak. Ez kézzelfogható bizonyítéka annak, hogy a zenei stílusok jellegzetességei, szabályai megfogalmazhatók matematikailag. Az is közismert, hogy a matematikusok között sok a zenebarát. Én is ezek közé tartozom, de ez nem döntő. E tekintetben nincs statisztikailag szignifikáns eltérés a matematikusok és más tudományok művelői között. Az Amsterdami Egyetem a napokban emlékezik meg tudományos ülés keretében 10 éve elhunyt nagybátyámról, Révész Géza professzorról, aki az Amsterdami Egyetem pszichológiai laboratóriumának alapítója és évtizedeken át a vezetője volt. Révész Géza professzor egy alkalommal több ezer kérdőív alapján megvizsgálta ezt a kérdést statisztikailag. Azt találta, hogy a zenekedvelők aránya a matematikusok között nem tér el lényegesen az orvosokra vagy természettudósokra vonatkozó megfelelő aránytól. Számomra a zene nagyon sokat jelent. Szinte azt mondhatnám létszükséglet. Megemlítek egy epizódot életemből, ami úgy érzem jól szemlélteti kapcsolatomat a zenével. Amikor 1944-ben megszöktem a munkatáborból, minden holmimat ott hagytam, sok persze nem volt, és semmi más nem vittem magammal, mint disszertációm kéziratát és a fújámat. Szeretek hangversenyre járni, otthon, rádión, lemezjátszón rendszeresen hallgatok zenét, saját szórakozásomhoz zongorázom is.
Milyen zenét hallgat a legszívesebben?
Vannak zeneművek, amelyekért fenntartás nélkül lelkesedek, ezeket szinte bármikor örömmel hallgatom meg újra, míg sok híres nagy mű meglehetősen hidegen hagy. Legközelebb állnak hozzám a preklasszikusok. Elsősorban természetesen Bach, de a többiek is, így például Vivaldi. De nagyon szeretem például Chopint is, azon kívül a népdalokat. Összes kedves lemezeim lejátszására 100 óra sem volna elég. Olyan zeneműveket válogattam össze, a számom a legkedvesebbek közül, amelyeket akárhányszor hallgatok is meg, sohasem unok meg, sőt egyre újabb szépségeket fedezek föl bennük. Ha fáradt vagy lehangolt vagyok, ha bosszúságok élnek, ezek a lemezek felüdítenek, új erőt adnak a munkához. Persze tudom, hogy a lemezek igazi értékeléséhez sokszor meg kell őket hallgatni. Annak, aki először hallja őket, nyilván sokkal kevesebbet mondanak, mint nekem, aki már számtalanszor meghallgattam őket. Legtöbbüket szinte el is koptattam. Az igazi zenét szerintem éppen arról lehet felismerni, hogy minél többször hallja az ember, annál többet nyújt számára. Remélem, hogy lesznek olyanok, akiket már első hallásra is megkap egyik-másik zenedarab. Azt ajánlom, hogy hallgassák meg őket minél többször, mert csak akkor fogják igazán megérteni, hogy miért tetszenek nekem annyira.
És ön, professzor úr, meg tudja mondani, hogy miért tetszik önnek egy-egy mű?
Egy matematikus hivatásánál fogva analizálja önmagát is. Így persze e kérdést én is gyakran feltettem magamnak. De be kell vallanom, hogy a kérdésre nem tudok válaszolni. Mondhatnám persze, hogy például Bachnál és Vivaldinál a műveik szigorú, szinte matematikai szabatosságú kompozíciója tetszik nekem. Minden hang a helyén van. Az előzményekből logikusan következik, úgy, mint egy matematikai bizonyítás egy-egy láncszeme. Na de ezzel legfeljebb azt tudom megmagyarázni, hogy miért áll hozzám közel a barokk zene. Azt azonban, hogy például az a Vivaldi, amelyet a műsor első számaként kiválasztottam, miért mond számomra többet, mint Vivaldi számos más műve, nem tudom megmagyarázni. Csak annyit mondhatok, hogy valahányszor hallom ezt a lemezt, felvillanyoz és életörömmel tölt el.
Vivaldi Ámol koncertó grosszóját az Opus 3-as sorozatból a Musici di Roma Kamara együttes előadásában halljuk.
Thank you.
preklasszikusok közül persze nem csak a legnagyobbak írtak nagyszerű műveket, hanem a kor kevésbé ismert zeneszerzői is. Példa erre a most következő Elveloa lemez. Most hallgassuk meg három Bach mű egy-egy részletét. Remélem, a három együtt képet ad arról, hogy mit szeretek tulajdonképpen Bachnál a legjobban. Ehhez hozzá kell tennem, hogy Bachnak szinte minden művét szívesen hallgatom és magamhoz közel állónak érzem.
A D-moll trioszonáta első tétele következik.
Thank you.
Hogy milyen élményt tud számomra jelenteni egy-egy Bach mű. Ahol ezt szeretném mondani, hogy a Weinenklagen kantátát, amelyből most következik egy ária, egyszer hallottam 1938-ban. És még 25 év múlva is emlékeztem rá, és nagyon örültem, amikor a lemezt hosszú keresés után tavaly előtt egy lemezboltban Heidelbergben megtaláltam.
És mi a harmadik Bach részlet?
A karácsonyi oratórium egyik tenoráriája.
Professzor úr, hogy saját szórakozására zongorázik is.
Sem tehetségem, sem időm nincs hozzá, hogy jól zongorázzak. Véleményem szerint azonban úgy is érdemes zongorázni, ahogy azt én teszem. Mert ez nekem sok örömet okoz, és ezen keresztül jobban megismerem a számomra kedves zenedarabokat, mint pusztán passzív hallgatással. Érettségig tanultam zongorázni, de már kisfiú koromban felismertem, hogy igazán jó zongorista soha nem lesz belőlem. És csak olyan darabokat voltam hajlandó játszani, amelyek valóban tetszettek. Se új gyakorlatokat, sem pedig unalmas etüdöket nem játszottam soha. Zongoratechnikám tökéletlenségén ez persze meg is látszik. Soha nem tanultam meg kívülről darabokat. Csak addig játszottam őket, amíg alaposan megismertem azokat. Tanárnőm Kozma Erzsébet elég nagyvonalú volt ahhoz, hogy a zenepedagógiai elveinek ellentmondó kívánságaimat teljesítse, és nem is próbált engem olyasmire szorítani, amihez nem volt kedvem. Ma is inkább lattolni szeretek, mint egy-egy darabot megtanulni. Amennyire időm engedi, kamarázni is szoktam, főként matematikus kollégáimmal. Ez év januárjában például, amikor Ausztráliába jártam, mint a Canberrai Nyári Egyetem meghívott előadója, két Ausztráliában élő kollégámmal, Szekeres György és Bernhard Neumann professzorokkal Mozart és Haydn trióit játszottuk végig. Mint mondottam, Chopint nagyon szeretem. Nagy élmény volt számomra néhány év előtt, hogy részt vettem egy hangversenyen Chopin szülőházában, Zselazova volában. Sajnos Chopin legnagyobb művei meghaladják zongoratudásomat. Mazurkáit azonban gyakran szoktam játszani magammal. A most következő lemez ezek egyike. Persze, Arthur Rubinstein számomra elérhetetlen magas színvonalú előadásában.
Az Opus 68-as A-moll mazurka következik. Thank you.
Azok közül a zongoristák közül, akiket alkalmam volt hallgatni, Richter gyakorolta rám a legnagyobb hatást. A most következő Schubert M.-t sok kitűnő zongoristától hallottam, de amíg Richtertől nem hallottam, nem is vettem észre, hogy milyen nagyszerű muzsika. A műsor befejezéseként hallgassunk most meg egy egész másfajta muzsikát. Joan Baez, mexikai származású, amerikai énekesnő néhány dalát. Művészetére legutolsó amerikai látogatásom alkalmával figyeltem föl, és magammal hoztam néhány lemezét. Baez főként népdalokat énekel, amelyek egy része saját gyűjtése. Dalait maga kíséri gitáron. Nagyon népszerű az Egyesült Államokban, elsősorban a diákok körében. Leginkább egyetemeken szokott föllépni. A négerek egyenjogúságáért folyó mozgalomban is aktív részt vesz. Dalaik közül néhány portugál, illetve spanyol szövegű, dél- vagy közép-amerikai eredetű dalt választottam ki, amelyek úgy hiszem képet adnak egyedülálló művészetéről.
Si pensava a te, chi hanno chiamato. Zito, zito, ten jai da cica. Si afferrava de voco la mano. Presto in pieto tu l'hai dato un pan.
Your